Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom, hitünk épülésére és lelkünk erősítésére, Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 41-től a 47-ig terjedő verseikből. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejébe kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívébe az a szolga, késik az én uram is, kezdené verni a szolgákat és a szolgáló lányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Istennek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található a felolvasott ige szakaszban, de most újra a 12. fejezet 48. versét fogom olvasni, tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetének 48. versében eképpen szól Isten ígéje. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Vasárnapot ünneplő keresztény testvéreim! A bibliaolvasó vezérfonalunk alapján eljutottunk Lukács evangéliumának azon szakaszához, ahol Jézus előre tekint, és azokat az eseményeket tárja a tanítványok elé, amelyek kereszthalála után fognak bekövetkezni. Jézus a jövőt akarja megmutatni tanítványainak. Nem egyszerű feladatra vállalkozik az Úr. Olyan eseményeket ír le, olyan jövőbeli történéseket próbál elmondani tanítványainak, amit még az ember nem látott, nem élt át, nem tapasztalt. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve el sem gondolt. A tanítványok számára ismeretlen dolgokról beszél. Olyanokról, amit nem is lehet nagyon emberi szavakkal leírni. A pedagógusok jól ismerik ezt a problémát. Amikor bonyolult fizikai folyamatokat kell úgy elmagyarázniuk a diákoknak, hogy azt megértsék. Ha jól végzik a dolgukat, és valóban meg akarják magyarázni a folyamatot, akkor csak olyan szavakat használhatnak, olyan képeket használhatnak, amiket a növendékek megértenek. Az ismeretlent úgy lehet leginkább magyarázni, ha valami ismerőshöz hasonlítjuk. Olyan valamihez, amit mindenki ismer, ami alapján el tudják képzelni. Jézus is most ehhez a módszerhez nyúl. Egy példázattal próbálja megmagyarázni az ámuló tanítványoknak, hogyan is lesz az, amikor ő majd visszajön erre a világra. Olyan képet használ, amit a tanítványok abban az időben nagyon is értettek. Olyan eseményhez, valós történéshez hasonlítja az emberfia eljövetelét, amit abban az időben mindenki ismert, amivel mindenki találkozott, maga előtt látott. A mai nap az okos és a gonosz szolga példázatával fogunk foglalkozni. Megpróbáljuk közösen megérteni, mi is az üzenete ennek a példázatnak. Mert ahogy mondtam, Jézus olyan példázatot használ, amit a tanítványok abban az időben nagyon is ismertek, értettek, de mi, akik most halljuk 2000 év után ezt a példázatot, már nem annyira ismerünk. Ha Jézus ma mondaná nekünk ezt a példázatot, akkor valószínűleg ez másként szólna. nem az Úrról és a szolgáról, akit a többi szolga felé rendel. Egészen biztosan Jézus mai fogalmakat használna. Másként írná le az eseményeket, úgy, hogy azt mindnyájan jobban megértsük. Lehet, hogy a példázat mai nyelven egy cégtulajdonosról szólna, aki a cégvezetőre bízza az alkalmazottait. Egy elmegy egy hosszabb szolgálati útra, és hosszabb időn keresztül nem szól bele a cég vezetésébe. A hű és okos cégvezető felelősségteljesen hajtja végre a tulajdonos útmutatásait. Időben kifizeti az alkalmazottak bérét, jól igazgatja a céget. A gonosz ezzel ellentétben úgy gondolja, hogy most ő az ura háznál, és kénye kedve szerint intézkedik. Az alkalmazottaknak nem fizeti ki a bérét, hanem a cég pénzén kicsapongó életet él, iszik, szórakozik, és ki tudja, mit csinál még mást. Hozzánk ez a második történet közelebb áll, mert a jelenből, a jelen fogalmait használva írja le az eseményeket. De akkor, abban az időben teljesen hétköznapi volt, hogy a gazdagabb úr az egyik szolgára bízza rá a többi szolgát és egész vagyonát. Szabad kezet adott neki, és csak egy bizonyos idő múlva jött ellenőrizni, hogyan is mennek a dolgok, számon kérni a szolga tevékenységét. Ez a példázat egy másik korból, egy másik kultúrából merít. Mégis Istennek hatalma van arra, hogy megnyissa szívünket, és bárki számára érthetővé tegye ezt a néhány sort. Nem a példázat, nem a kép a fontos, hanem annak tartalma. Mi ennek a példázatnak a lényege? Beszél a gazdáról, a szolgáról és a szolga magatartásáról. A gazda, a mindenható Isten, Jézus Krisztus. A szolgák pedig mi vagyunk hívő keresztény emberek. És amikor Isten újra elküldi egyszülött fiát erre a világra, akkor mindnyájunknak számot kell majd adnunk mindarról, amit ebben a világban életünk folyamán tettünk. Számot kell majd adnunk, hogy amit tettünk, az Isten akarata szerint volt-e, vagy pedig nem. El kell majd számolnunk tetteinkkel, egész életünkkel. Úgy, ahogy egy szolgálati út után el kell számolnunk az arra kapott előleggel, minden egyes euróval, minden egyes cselekedetünkkel el kell majd számolnunk. Mert ugyanaz az Isten, aki annyira kegyelmes volt hozzánk, hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy megváltson minket az örök haláltól, ugyanaz az Isten egyszer s mint ítélő Isten is. Krisztus visszajövetele után mindnyájunknak számot kell majd adnunk arról, mennyire voltunk hű szolgái Urunknak. Látnunk kell, hogy nem olyan sok ember hisz Isten kegyelmébe a világon. Csak néhány százalék. És még kevesebbek azoknak a száma, akik elhiszik azt is, hogy lesz egy ilyen számadás, hogy lesz egy ilyen ítélet. Számot kell majd adnunk arról, mennyire voltunk hűek abban, amit az Úr ránk bízott. A példázatban az egyik szolga hű és okos, a másik pedig gonosz. Miben nyilvánul meg ez a hűség? A szolga felelősséget érez az iránt, amit az Ura rábízott. Legtöbb ember nem nagyon szereti ezt a szót, hogy felelősség. A legtöbb ember csak a jogairól szeret beszélni. Nekem jogom van ehhez és ehhez. Nekem jogom van ahhoz, hogy megtegyem ezt. Illetve nekem jogom van ahhoz, hogy ezt ne tegyem meg, szoktuk használni. De hogy a jogok mellett vagy bizonyos felelősség is, és abból eredő kötelességek, arról már nem szívesen beszélünk. Nem kell messze mennünk. Mai korban a legtöbb gyermek teljesen tisztában van a jogaival. Mert a legtöbb szülő így neveli a gyermekét. Nem a felelősségre nevelik, hanem a jogaikra nevelik a gyermekeket. És a gyermekek élni akarnak jogaikkal. Élnek, és nem egy esetben visszaélnek azokkal. de ugyanúgy vannak felnőtt emberek is, akik csak jogaikról akarnak hallani, és nem akarják vállalni a felelősséget. Nem vállalják a felelősséget a családjukért, a munkahelyükért, és még sorolhatnánk mi mindenért. Ha másként nem megy, akkor inkább másra akarják áthárítani a felelősséget. Nincs új a nap alatt. Már az Édenkertben Ádám és Éva esetében is ez történt. Hogyan válaszol Ádám Isten számon kérésére? Uram, az asszony, akit mellém adtál, ő volt az. Milyen jó, hogy rá lehet valakire kenni a felelősséget. Tényleg Éva vétkezett először, ehhez semmi kétség, de Isten Ádámat szólítja, Ádám, hol vagy? Mert a felelősség az övé volt. Ádámot tette Isten a család fejévé. Nagyon sok ember ki akar bújni a felelősség alól. Apák és anyák elhagyják azt, akinek egyszer megígérték, hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek. Kibújnak a felelősség alól, és azt hangoztatják, hogy nekik joguk van a szabadságra, joguk van egy fiatalabb élettársra, joguk van ahhoz, hogy élvezzék az életet. Kedves testvéreim, a hűszolga felelősséget érez mindazért, amit az Úr rábízott. Nem akar kibújni a felelősség alól. Másodszor a hűszolga engedelmes urának. Tisztában van azzal, hogy a szolgálat területe, mindaz, amit és akit ura rábízott, az nem az ő tulajdona, hanem uráér. A keresztény embernek is tudnia kell, hogy a szolgálat területe Istené. A szolgálatban nem azt teszek, amit én akarok, nem úgy döntök, ahogy én akarok, nem oda megyek, ahova én akarok, hanem ahova a gazdám küld, amit Uram kijelöl számomra. Ott teszem, ahova az Úr állított, és azt, amit éppen rám bízott. Krisztus visszajövetelénél számot kell majd adnunk, mennyire voltunk engedelmesek Urunknak. A gonosz szolgára, a hűtlen szolgára az a jellemző, hogy amíg benn van a főnök, addig szinte ég kezei alatt a munka. De mihelyt kilép, azonnal leáll. Nincs itthon a macska, cincognak az egerek, szoktuk használni. Csak halkan jegyzem meg, hogy a püspök úr éppen 2 hétre utazik el az egyházból, hogy meglátjuk, hogy ez egyházra is igaz. Mert nagyon sok munkahelyre ez a jellemző. De ugyanígy hozhatnék iskolai példát is. Amíg benn van a tanár az osztályteremben, addig a diákok még úgy, ahogy fegyelmezettek. De ahogy kilép, akkor szó szerint elszabadul a pokol. Ordítoznak, rohangálnak, ugrálnak, és ki tudja, mit csinálnak még, mert nem árulják el. A példázatbeli hűtlen szolga is így szól szívében, késik az én uram. Tudja, hogy jön majd, tudja, hogy egész biztosan megérkezik, de még nincs itt. Most még azt teszek, amit akarok, azt teszem, amit én látok jónak. A hívő ember egy meghatározott időre kapja urától a szolgálati lehetőséget. Nem tudni, milyen hosszú időre, de mindenképp egy meghatározott időre. A hűszolga pedig teljesen másként tekint a szolgálatra, mint a hűtlen. Tudja, hogy a szolgálat ideje, helye és módja Istentől kapott ajándék. Ő majd időben szól, hova kell menni, mit kell tenni. Kész engedelmesen végrehajtani Ura akaratát. Nem neki kell terveket szőni, hanem az Ura terveit kell végrehajtsa. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő embernek nem lehetnek tervei. Igenis lehetnek, csak azokat össze kell hangolni Isten terveivel. Saját terveinknél szüntelenül ellenőriznünk kell, egyezik-e, belefér-e Isten tervébe a saját tervünk. Összhangban van-e azzal, vagy ellentétes? Meg kell kérdezzük, hogy Uram, ez a te terved is, vagy pedig csak a sajátom? És az is fontos, hogy el tudjuk fogadni azt is, amikor Isten keresztül húzza terveinket, mert azok nem egyeznek az ő akaratával. feltétel nélkül rámerjük bízni az életünket. Ha a mester és a tanítvány között, a gazda és a szolga között ilyen bizalom van, ha a szolga feltétel nélkül bízik az ő gazdájában, akkor csodálatosan összhangba tudják végezni a szolgálatot. Aki így tud bízni Istenben, abból felelősségteljes ember lesz. Olyan, aki soha nem akarja Isten szavát, akaratát felülbírálni. Szinte belesimul Isten akaratában, mert tudja, hogy ez számára a legjobb. Kész engedelmeskedni, és az Istennek való engedelmesség mindennapi gyakorlattá válik az életében. Kedves testvérem, te neked mennyit adott az Úr? Rád mennyit bízott Isten? Sokat? Nekünk is számot kell majd adnunk arról, milyen szolgái voltunk Urunknak. Hogyan forgolódtunk abban, amit vagy akiket ránk bízott. Nem most azonnal, de lehet, hogy még ma, vagy lehet, hogy holnap. Nem tudjuk az időpontot, de Krisztus visszajövetelekor egész biztosan számon kéri majd életünket. Hogyan viselkedtünk azokkal, akiket ránk bízott? Hogyan tettünk eleget mindannak, amivel életünk során megbízott? Felelősségteljesen szolgáltuk-e őt? Krisztus szolgáiként éltünk, mert a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Krisztus szolgája nem akar Istent játszani, nem akar Isten helyére lépni, ő tudja a helyét. Jézus az Úr, és én neki akarok szolgálni. Hűen szolgáljuk az Urat. Hűségesek vagyunk az Úrhoz. Hűségesek vagyunk azokhoz, akiket ránk bízott, akikért minket tett felelőssé. Hogyan viszonyulunk gyermekeinkhez, családunkhoz, testvéreinkhez? Érezzünk-e felelősséget azok iránt, a testvérek iránt, akiket ránk bízott az Úr, akik még a bűn fogságában vannak? Érezzük-e, hogy az Úr ránk bízza a magányosokat, a gyengéket, vagy inkább másra hárítjuk a felelősséget? Van-e olyan bizalom bennünk az Úr iránt, hogy rámerjük bízni az életünket? Nagyon sok kérdést hagytam a végére, de ezekre a kérdésekre mindnyájunknak egyenként kell választ adnunk. Pál apostol írja a Korintusi levélben, hogy a hívő ember Krisztus szolgája és Isten titkainak sáfára. Márpedig a sáfároktól azt követelik meg, hogy hűségesek legyenek. Krisztus szolgája lehet erős vagy gyenge, lehet idős vagy fiatal, lehet bőbeszédű vagy szűkszavú, lehet egyetemi végzettségű vagy egyszerű munkás ember, de egyetlen egy dolog nem lehet hűtlen. Legyetek hát hűségesek, mert rátok sokat bízott az Úr. Amen.